Szép írás.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. Második rész.
A hajnali harangszó utoljára hívta a templom balkonostor ifjait. Utoljára vették fel a fehér talárt, utoljára zengték el együtt a Gloria in Excelsist. Künn az udvaron gúlákba rakva álltak már fegyvereik, és mikor a nap a két torony között előtűnt, már az újoncok vászonzubbonyába öltözve találta őket. Az apád sorról sorra járja az üres szobákat. Csak nem megijed, midőn egybe benyitva, azt nem találja üresen.
Gideon, te itthon maradtál? Egyedül magad maradtál itthon?
Nem örülsz-e, hogy egy fiad nálad maradt?
Nem örülök rajta. Nem örülök annak, hogy te itt maradtál. Azért, mert csalatkoztam benned. Te voltál a személyes bátorság jelképe akkor, midőn a bátorság hiba volt. Egyedül voltál harcvágyó, midőn béke volt, és midőn harcra trombitálnak, te egyszerre jámbor lettél, rokkant és beteges, mint mi 70 éves lények.
Nem, atyám, nem! Olyan rossz vagyok most is, mint voltam. Veszekedő és vérengző. De komédiát játszani. Nem állok be.
Komédia.
Hogy én a lomtárból előcepelt rozsdás dióverőkkel elinduljak katonást játszani? Ahhoz nem vagyok már elég gyermek. Én a puskát nem cipelem csak azért, hogy egy héti sétálás után holtomig dicsekedhessen vele, hogy én is ott voltam. Ha komoly harcba mehetnék, elől mennék.
Jól van, gyermekem, értelek. Ismerlek. A büszkeség démona nem engedi, hogy ott szolgálja, ahol egy társad parancsol. Én kielégítem a büszkeségedet. Nem akarsz mi ócska fegyvereinkkel dobszóra lépkedni? Adok neked lovat. Válasz magadnak kardot, pisztolyokat. Derék huszár lesz belőled. Arra még több szükség van most.
Lelkemből szóltál, atyám. Adas lovat. Én megyek, és keresek magamnak kardot.
Egy óra múlva az utolsó ifjú is elhagyta a kolostor udvarát.
Már akkor 40 esztendeje múlt, hogy Magyarországon nem volt háború. Ősz férfi volt már mindaz, aki a legutolsó győri ütközetben Napóleon ágyúgolyóit látta, s az újabb nemzedék sorlövést csak úrnapján hallott.
Egy gyalogkatona kitanítására kell 3 esztendő. Arra, hogy egy csataképes és nyerekhez nőtt lovaskatona képeztessék, múlhatatlanul szükséges 5 esztendei szolgálat. Arra pedig, hogy valaki tüzérszámba mehessen 8 esztendei gyakorlat nélkül, kár is a szót vesztegetni.
És mindehez volt az alkotmányos kormánynak 6 hónapja. Minő gyülevészhad volt az, mely Ince csapatjával a Balaton tájékai felé özönlött, ellenfelet keresve. Szűrös földművesek hosszú rudakra pántolt kaszákkal, kisvárosok iparos népe jámbor vadászpuskákkal vállaikon.
Köztük egy-egy kis csapat nemzetőr búzavirágszindolmányban nehéz szuronyos puskákkal, miknek problematikus volt az elsülése.
Iskoláikat ott hagyott diákok karddal oldalukon, pisztollyal övükben.
Egy-egy zilált lovas csapat.
Közben szekérsorok, miken asszonyok ülnek, kik férjeik után enni-innivalót visznek.
3 színű zászló, igen sok.
Ágyú semmi.
Hajnalra már a Sió mellett van Ince társaival 10 mérföldnyi járóútra elhagyott kolostorától. Mi az a Sió? Ez a szegény kis vizecske tartotta fenn az ellenséges támadók egyik táborát. 10 000 ember volt az, mind rendesen fegyverezve, 12 ágyúval.
Egyszer aztán a túlsó tábor hadvezére, a generális elhatározá, hogy megkísérti a Sión az átkelést.
Ince állt az előőrsön kis csapatjával. Melle elszorult, szíve hevesen kezdett dobogni. Aki háborúba megy, annak azért van fegyvere, hogy öljön. A rettentő kötelesség előtte állt. Nem őt keresi a halál, hanem tőle várja küldetését. Amint az ellencsapat egyre közelebb jött, valami névtelen hőség támadta meg agyát. Láz volt az, a vérnek szomja, a vadállat fölébredése a szívben.
Vigyázz! Szélozz! Tüzelj!
A lőfegyverek rendetlen sortüzeléssel ropogtak, valami 2/3 elsült, s erre zűrzavaros kiáltás hangzott a közeledő tömegből. Egy elesett. A többi eldobált puskát, tölténytartót, s rohant a nádasnak, s aztán a nádason keresztül a bozótba.
Csak az az egy ember maradt ott.
Ince látta őt az alig 200 lépésnyi távolban. Az ember fel akart állni 2-3-szor, de lábai elcsuklottak, s ismét visszaesett.
Aztán hanyat vetette magát, két kezét imára kulcsolta és homlokára szorítá, melle hevesen zihált, s minden emelkedésénél kibudjant halálos sebéből a vér.
A népfelkelés csoportja, amint az ellenséget megfutamodni látta, nem hallgatott többé semmi vezényszóra, hanem rohant le a dombról nagy sivalkodással, s átgázolt a túlsó partra. A Sión átmenni nem volt nekik nagy tudomány. Úszva, gázolva kievickéltek belőle, felszedték az elhaigált puskákat, talán 200-at is. S nagy volt az örömük a zsákmány fölött. Ince maga is átkelt, hogy az elesett áldozathoz juthasson. Megállt fölötte. Szemei még nyitva voltak. Még hebegett valamit. Egyszerre arcra veté magát, mintha halálos sebét a föld csókjával akarná meggyógyítani. Az meg is gyógyítá. Meghalt.
Ince odatérdelt a hulla fejéhez. Még mindig pap volt.
Requiem eternam dona ei dona.
Kelj felfele, barátom, a mellől a halott mellől.
Ezzel a megszólítással riasztá fel Incét egy ismerős hang. Feltekintett. Alig hitt szemeinek. A dudai lévita állt előtte.
Hát te! Bámulsz rajta, ugye fele, barátom? Itt vagyok a híveimmel a hátad mögött egy negyed órányira. Amint megtudtam, hogy te itt vagy a kispapjaiddal, ideosontam hozzád, s ugyan jókor jöttem. Emlékszel-e még arra szép árva leányra, ott a dudai paplakban? S tudod-e, hogy mi lett abból a leányból?
Nem.
Na hát tudd meg. A hadjárat kezdetén a kormány felhívást intézett hazánk hölgyeihez, hogy a betegek és a harctéren megsebesültek ápolására vállalkozzanak. Veszedelmes egy hivatal. Az ellenség nem respektál sem asszonyt, sem beteget. Ezek között van Szeréna kisasszony. Mindig mondtam, vakmerő, akaratos leány. Minek neki olyan helyre menni? Hiszen duda cudar egy fészek, az igaz. De csak mégis otthon volt az neki. S most ki tudja, mi van vele. Éle, hale.
Akit ez a forgószél egyszer megkapott, azt viszi magával öntudattalan.
Hová? Haza. Volt is már akkor valahol otthon. Minden zugán az országnak keresztül kasul járt az ellenség. Csak a tábortűz volt már férfira nézve az egyedüli otthoni tűzhely. Oda sietett az is, aki bátor volt, az is, aki félt.
Ince csapatjával egy új honvéd zászlóaljba lett beosztva. Őrnagya valamikor főhadnagy volt a nagy ármádiánál. Ezrével volt az ilyen tiszta hevenyészet hadseregben. Elég képesítés volt a tekintélyes alak, bátor föllépés és értelmesség. Ügyvédek, mérnökök, papok, tanulók, tisztviselők, előkelő polgárok, birtokos nemes urak vették át a vezényletet.
Az egész szolgálati szabályzat ebből állt, szurony szegez és előre. Ince a tiszti vizsgán minden bizonnyal megbukott volna. Hanem ebben a hadjáratban mégis kitűnő tiszt volt az első órától kezdve.
És ez az erénye abból állt, hogy mindig a csapatjával maradt, jó időben, rossz időben. Ha zászlóalja gyalogolt, ő nem kérezkedett fel a podgyászos szekérre, mint az úrfi tisztek, hanem ott gázolta a közlegényével együtt a pocsolyát.
Bátorsága már köztudomású volt. Szerették közkatonái. Ez ám a legnagyobb tudomány a hadászatban. A nagy vihar tolta a felkapott káoszt, folyvást előre.
Egy este aztán kijött a napi parancs, hogy az éjjel nem szabad az őrtüzeket meggyújtani, s a harci dalokat énekelni, hanem csatakészen kell állani. Az ellenséget úgy is látjuk.
Lelket hidegítő gondolat. Incének kedvezett a sors. Az ő zászló aljának kellett kezdeni a támadást.
Az ellenfél rejtett lövészei fogadják őket. Az újoncok a kíváncsiság nevető arcával tekintgetnek a fejük fölött elfütyülő golyók után. Egy sem talál, gyanútlanul közelítenek a torlaszhoz. Egyszer azután a torlasz megmondja, hogy ki lakik benne. Két ágyú van hézagai közé rejtve, s a közeledő csapatot egyszerre két ágyú lövés fogadja.
Hogy rohannak vissza? Először látták a földet felleggé porzani a lecsapó ágyú golyóktól. Először hallották ezt a haláladó szörnyet búgni a légben. Megrettentek tőle. Futottak vissza ziláltan a zászlóaljukhoz.
Ince látta az ismerős arcokat halál sápadtan felé közeledni, s a szíve elfacsarodott keservében.
Hát két ágyúgolyó, elég ennyi hősből egyszerre nyomorultakat csinálni.
A faluból, a torlasz tetejéről, a házak ablakaiból, a kerítések mögül sűrű fegyvertüzelés fogadta a közeledőket. Közbe az ágyúk dörögtek.
Egyszer aztán Ince alul kilőtték a lovat. Amint az újonc hat parancsnokát a földre leesni látta, ilyetten fordult vissza, és meghátrált egész az árokig, s mikor jöttek az ágyúgolyók, lehúzta a fejét előlük.
Ince fölugrott az árok mellődére.
Fiúk! Hát örökké akartok élni! Utánam, aki ember! Ilyen a haza!
Azzal előre rohant az ellenség védte torlasz felé. A példa, a szó, a merésztett, gyújtott, társai szerették. Utána rohant először egy század, azután az egész zászlóalj. Ő maga messze valamennyi előtt, hiszen rövid volt a megfutandó pálya, alig 500 lépés. Ám de minden lépésnél egy sír van, s azt lehet átlépni, lehet beleesni. Szurony szegezve vágtatnak előre.
Az ellenfél meg van lepve a roham által. Nem várja be a szuronyt. Amint fegyverét kilőtte, elhagyja a torlaszt, s menekül az utcára vissza.
Az ellenséges vezénylőtiszt egyedül marad a torlasz tetején, s hasztalan buzdítja katonáit ellenállásra. Ince már ott áll mellette a torlaszon, jobb kezében kard, baljában lobogó.
Csak egy pillanatig néztek egymás szemébe. Egyik sem gondolt szabályszerű vívásra, védelemre. Mind a kettő egyszerre csapott kardjával a másikhoz. Az ellenfél kardja abban a percben érte Ince homlokát, amelyben az övé ennek a karjára csapott le. Ince hosszú sebet kapott homlokán, de nem mélyet. Ellenfelének karja bénultan hullott alá. De azért nem vesztette el öntudatát. Leszökött a torlaszról, s fölemelte a baljában tartott pisztolyt. Megtehette, hogy ellenfelét agyon lője vele, de nagyobbat akart annál tenni. A pisztoly száját nekifordítá annak a fekete hordónak, mely a torlasz alján a homokzsákok alá volt szorítva, s abba lőtt bele.
Az lőporos hordó volt.
A következő percben egy fülsiketítő robbanás után mind a két küzdő el volt temetve a torlasz romjai alá.
Az ellenfél holtan, összetépve, megégve, áldorfai, élő testtel és teljes öntudattal.
A felrobbantott homokzsákok maguk alá szoríták, s hasztalan kísérté meg a szabadulást a sírból, sem kezeivel, sem lábaival nem volt képes egy mozdulatot tenni.
Feje fölött csoportos léptek dübörögnek, a győztes zászlóalj visszavonul, és ő el van már temetve. Lélegzetét kezdi veszteni. Minőrút halál lesz ez. Megfulladni tehetetlenül.
A dobszó messze elvonult már, csak az ágyúk hatalmaskodnak még. Mind a két fél ágyúzik, hogy a másiknak a megszállást nehezítse.
E bömbölés közepett úgy tetszik, mintha gyönge ne szütné meg füleit. A homokzsákokat hányják széjjel. Kik vannak ott?
Azok ott a csatatér legnagyobb hősei, a sebesültek összeszedői.
Keresnek talán valakit, aki eltűnt, kiált hírt felőle.
A zászló, a háromszínű lobogónak egy rongya künszorult a romok közül.
Itt a zászló!
Akkor ő is itt van.
Ez a hang oly ismerős. Perc múlva szabad légéri Ince eltemetett arcát, s a lévita sovány képe mosolyog le reá.
Élünk-e még fele, barátom?
Ince fel akar emelkedni fektéből, s aztán aléltan rogy vissza. A lévita jó fekhelyet készített a sebesültnek a hordágyon, feje alá gyűrte saját köpenyét.
No, vigyük hamar, fiaim! Ha az úr angyalai akarják, a lábunkat sem ütjük meg a kőben. Mondjuk Szent Lukáccsal, csak ne féljetek! Mondjátok inkább a Zsoltárral! Perelj, uram, perlőimmel! Harcolj én ellenségeimmel! Te pajzsodat ragadd elő, én segedelmemre állj elő! Hanem már most aztán loholjunk innen!
Ince nem hallá ezt már. Öntudata elhagyta. Sok vért veszített. Kábultában azt álmodá, hogy már az égben jár, s a kék égnyíláson át közeledik felé amaz arc, akit imádott és akit szeretett. Mikor aztán felnyitá szemeit, akkor is előtte állt ez az üdv mosolygó arc. Várta, hogy az angyalok énekeljenek. Azonban egészen más hangokat hallott, mint angyalok énekét. Robogva közelített az ellenfélnek egy lovas csapatja, nehéz vértesek. A visszavonulókat üldözték.
Siessünk! Már fölélett!
Szeréna segített Incét a sebesült szállító szekérre feltenni. Maga is felült oda, s hogy a sebesült bekötött fejét ne rázza a szekér, ölébe vette azt.
Most azután Ince
egészen a mennyországban érzi magát.
A hadjárat kezdete egy nagy futás volt.
Hadászatilag mesteri futás.
A fiatal hadvezér azt mondta a fiatal hadseregnek, a karjaiddal még nem tudsz győzni, azt már látom, győzz hát a lábaiddal. Folytassuk tehát a futást, de úgy, hogy az ellenség el ne tudjon bennünket fogni. Majd azután, ha a kergetőzés közben beletanultunk a verekedésbe is, akkor megforduljunk és szemközt álljunk.
Tehát ez volt a feladat. Futni.
És futni amellett nem mint egy megriadt csorda, ki merre lát, hanem terv szerint, öntudatosan sorakozva, mindent megmentve, semmit cserben nem hagyva.
Az ifjú hadvezér ellensége volt mindenkinek, aki szónokol. De megbecsült mindenkit, aki tesz. A közkatonát, aki harcol, a markotányost, aki inni áld az ágyútűzben kimelegedetnek, a tisztet, aki csapatja élén megy, a kémet, ki nyakát az ellenség torkába beledugja, hogy annak a gyomrába belelásson, a betegápolót, ki a sebesülteket fölszedi a csatatérről, s sebeiket bekötözi, még a zenészt is, ki muzsikál a katonáknak, s elfeledteti velük a fáradtságot. Hanem a semmit nem tevőket kergette magától.
Ince sebe a gondos ápolás alatt gyorsan gyógyult. Mikor a visszavonulás megkezdődött, már akkor ő lovon ült. Első századossá lett kinevezve zászló aljában.
Soha sem tanulta ezt a mesterséget. A szükség jó tanító, s a leleményes ész jó tanítvány. Csapatjánál volt a legpéldásabb fegyelem, a legpontosabb előőrsi szolgálat, s a leggondosabb élelmezés. Neki volt a legtöbb sebesültje, akiket magával kellett vinnie.
Szeréna volt a csapat kóródájának felügyelőnője. Maga a fővezér is azt mondta róla, hogy gyémánt az asszonyok között. Nem az a színváltoztató gyöngeteremtés, aki elájul, ha kiomló vért lát, s felsikolt, ha lövést hall, s rosszul lesz, ha a nevét kimondják is előtte a betegségnek. Ez ott jár mindenütt, ahol vész van.
A honvédek imádják őt, mint egy angyalt, egy magányos nő annyi férfi között. Ezt vagy imádni kell, vagy megvetni.
Áldorfai százados a parancsnok rideg komolyságával gondoskodik kóródája személyzetéről. El tudja titkolni érzelmeit. Még a sebláz beszédes álmaiban sem árulta el magát, s a homlokát ápoló gyöngét kezet sohasem érinték ajkai.
Nem is olyan idők jártak, amikor az érzelmeket szavakkal szokás kifejezni. A tettek beszéltek.
S volt egy ember, aki a tetteket is kihallgatá. A lévita. Ő látta Szerénát, hogy gyulladt ki egyszerre tekintete, mikor Incét a torlaszra szökni látta, midőn annak csapásától az ellenfél visszatántorodott. Hogy sikoltott fel a következő percben, midőn a torlasz felrobbant. Ő maga ragadta meg az egyik hordágy rúdjait, s a lévitának kiáltott, hogy segítsen neki. A lévita a rudak másik végét emelte, s ők voltak a legelsők, kik megjelentek, mikor még legdühösebben folyt az ütközet. A leány nem szólt, de a tett beszélt.
Áldorfai azt hitte, senki sem veszi észre azt, hogy őrködik tekintete a legdrágább kincs a leány felett, hogy választja ki számára a legbiztosabb tanyát úgy ejtve, hogy ő maga mindig közelében lehessen. Mennyi aggodalma van miatt?
Igaz, hogy ez aggodalomnak egészen törvényes eredete van. Midőn őt őrzi, védi sebesülteit is, kik ifjú barátai, hű vitézei, de egyszer mégis kibeszélt valami titkot az áruló tett.
A hadászati indokon kívül a sereg idejövetelének még az a célja is volt, hogy itt az állam birtokát képező érckészletet magukhoz vegyék, az ágyúöntéshez szükséges rezet, a golyókhoz való vasat és olmot, s a vert ércpénzt, s a nyers aranyat és ezüstöt.
Ezt a becses nemzet vagyont aztán felosztották a két hadsereg között, egyik vitte magával a rezet és vasat, a másik az aranyat és ezüstöt.
Incére is volt bízva több szekérre rakott vert ezüst, s annak fedezetéül volt mellé rendelve egy 120 huszár.
Másnap odább kellett vonulni, folyvást ellenségtől sarkalva.
Ince előre indítá a csapat kórodáját, Szerénával együtt, s maga fedezte a huszárokkal az ellenfél előtti visszavonulást folytonos csatározás közben. Egyszer hírül hozzák, hogy az ellenfél nem csak háta mögött jő, hanem a hegyi utakon eléje kerülve előre küldött kórodáját is megtámadta.
Ince minden habozás nélkül parancsot adott, hogy az ércpénzt a szekerekről vegyék le, a ládákat nyissák fel, a honvédek osszák fel a pénzt tölténytartóikba, aztán a szekereket fordítsák fel, s csináljanak belőlük torlaszt, és azok mögött tartsák fel a hátul jövő üldözőket, míg ő a szemközt jövőket fogja elverni a huszárcsapattal.
Senki sem tehetett kifogást intézkedései ellen. Hogy veszély idején elébb valónak tartotta sebesülteit kiszabadítani, mint a pénztárt védelmezni, ezt minden jó katona helyeselni fogja.
A rábízott pénz is meg volt mentve. Egy fillér sem hiányzott belőle, mikor a honvédek a tölténytartókat kiüríték.
Hanem a lévita azért mégis hallott valamit abból, amit a tett beszélt. Így nem a csapatvezér harcol, ahogy Ince közé vágott a csapatnak, mely szerén a kocsiját körülfogta. Így a szeretők harcolnak. Ince meg volt rettenve, hogy őt elveszíti. Most az egyszer nem bírta titkát megőrizni, akárki is kitalálhatta azt.
Azután futottak tovább.
A hadvezér azt a szigorú parancsot adta ki, hogy a podgyászos szekerekre és általában bármiféle járműre senki fel ne merjen ülni, mint aki éppen beteg vagy sebesült, vagy betegápoló. Először azért, hogy a tiszturak legyenek a maguk helyén a zászlóaljaiknál. Másodszor, hogy a szekereken a szükséges podgyász és élelmiszer helyét ne foglalja el az, ami a maga lábán járhat. És végül, hogy a táborral együtt járó nem harcoló csőcselék maradjon el tőle.
Szeréna maga rendesen a kocsi ülésben foglalt helyet, s mikor hegynek fölfelé ment az út, leszállt, gyalogment. Azt mondta azért, hogy felmelegedjék, pedig inkább a lovakat kímélte, amik nehezen húztak.
Ilyenkor aztán Ince mellette lovagolt.
Amint egy helyütt az út a dombtetőre felkanyarodik, a fák alatt egy ajtótlan, szénégető kunyhó előtt egy férfi és egy nő alak látszik az érkező csapatra várni. Amint a kóroda szekerei a dombra feljutnak, a két várakozó alak sietve feléjük igyekezik a havas, boróka bozóton keresztül.
Ince nem ügyel rájuk. Szerénát figyelmezteti, hogy üljön fel a szekérre, mert lefelé gyorsan fognak majd haladni, és segít neki a kocsi ülésbe felhágni. Ekkor egy ismerős hang üdvözli.
A jó szerencse küldött, kedves barátom! Rám sem ismersz, ugye már? Persze, szakát és bajuszt eresztettem azóta, hogy elváltunk, miként te is. De én azért felismertelek. Én vagyok Stonfai Gideon, hajdani klerikus társad.
Mit csinálsz te itt?
Itt káromkodom. Ez a legelső, amit csinálok. Leparancsoltak a szekeremről, és itt hagytak. Másodszor pedig nem bírom a gyalogolást, mert már a lábaim vannak fagyva.
Adhatok lovat. Jó lovas vagy, ülj nyeregbe.
Köszönöm a lovat. Magamnak is volt, de túladtam rajta. Más hivatalom van. Én szekérre akarok ülni. Lábbeteg vagyok.
Az orvos meg fogja vizsgálni bajodat, és segélyt fog nyújtani.
Köszönöm. Ostoba intézkedés volt bizez a vezértől. Leszállítani az embert cakumpak a szekérről? Nekem különben is. Nem is ő parancsol. Mert én, mint a kormány által kinevezett historiográf járok veletek, és csak a parlamentnek tartozom felelősséggel.
Szép. Hát akkor most egyel több históriai adatot jegyezhetsz föl. Parancsolsz még valamit?
Ha úgy tetszik, kérek tőled valamit. Adas-e hölgynek itt szintén helyet a szekéren? Elfér. Na, ott a másik mellett.
A kóroda szekerein csak az ápolónőknek szabad helyet foglalniuk.
Hát legyen az ő címe is ápolónő, amíg okosabb világba érünk.
Aldorfai százados úr, legyen irántam még egyszer szánalommal.
Az arc is, a hang is ismerős volt Ince előtt. Visszaborzat mind a kettőtől. Ez az a nő, kinek gyermekét a dudai paplakban megkeresztelte.
Ki ez a hölgy?
Dallami Cezarine.
Mi ez a nő?
Furcsa. Hát az én asszonyom.
Hiszen te még szerzetes vagy.
Hát te nem az vagy?
Menjen maga csak sértegetni tud. Engedjen engem beszélni Aldorfai úrral. Mi régi jó ismerősök vagyunk. Emlékszik ön még a dudai lévita lakra? Akkor még oly szent ember volt ön. Még kezét is megcsókoltam. Az idők változtak. Kisütött ránk a szabadság napja. Letörtük bilincseinket. A férfiak vérüket áldozzák a szabadság eszméjének, s a nők feláldozzák önmagukat. Megyünk, amerre a szívünk vezet. Tehet arról a szív, hogy érez. Megittasodva a lelkesedés mámorától, látjuk magunk előtt megjelenni azt, aki álmaink eszményképe. A délceg szabadítót, a hőst, a hazafit, s azon túl nem törődünk családdal, nem a világgal, nem a jövendővel. Az édes szédület magával ragad. Megyünk utána, vele egyesülünk, osztjuk bal sorsát. Bűnünk-e ez? Ne fordítsa ön félre az arcát, uram! Áldorfai, a gyóntató atya, talán csak nem árulta el a gyónás titkát Áldorfainak a századosnak. És ha igenis, akkor is egy színvonalon állunk.
Hogyan, asszonyom?
Tekintsen ön a háta mögé. Hát az nem egy nő ott, akit ön ezt szekérre ültetve magával visz.
Az a Kóroda ápolónője.
Úgy. Ez tehát a Kóroda gondviselőnője. Jó, tisztes agmatróna. Öreg anyja az egész zászlóajnak, akit senki sem gyanúsíthat már azzal, hogy ő azért jár egy zászlóaj katonával, mert talán szerelmes ott valakibe. Ó, nem, hiszen kimerni azt mondani, hogy Áldorfai százados valami más egyebet érez. E tisztes őszfürtök, e ráncos homlok iránt, mint fiúi tiszteletet. Ki tehetné fel róla, hogy a tábor élet dáridóiban valami szentetlen gondolattal közelít felé, hiszen ő maga egy szent, s ez a hölgy egy oltárkép.
Távozzék ön eszekértől!
Neje önnek ez a hölgy ott?
Nem.
Akkor nincs egymásnak mit szemére vetnünk.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. A regény rádióváltozatának második része hangzott el. Közreműködött Hegedűs D. Géza, Snell Ádám, Széles Tamás, valamint Hirtling István, Igó Éva, Szávai Viktória és Varga Zoltán. Hangmérnök Horváth János, szerkesztő Szabó Csilla, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezőasszisztens Nagy Rita, dramaturg-rendező Kővári Katalin. Készült a Média Tanács támogatásával.